Folytatjuk Molnár Péterrel a kriptofejtegetést, és az előbb ott hagytuk el, hogy volt valami híres pizzavásárlás. Kriptopizza? Micsoda? Ez mi volt? Fogja a fejét.
Igen.
Én emlékszem erre.
Ez egy nagyon-nagyon közismert dolog itt a kriptós világban, meg lassan már talán mindenhol. Ugye, ahogy említettem, egy kis közösség elkezdte a bitcoint használni, tesztelgetni technológiai szempontból, de nem igazából volt értéke, és valamilyen módszert próbáltak találni arra, hogy hogyan tudnának kitörni ebből a buborékból, hogyan tudnának egy olyan átütő sajtóhírt, hírértéket generálni, ami messzebb jut az embereknél, és kitalálták, hogy jó, akkor legyen meg az első ilyen publikus, kikiáltott, nem tudom, nagyon jól kommunikált bitcoinos real world tranzakció, tehát amit a valós világban valamit vettek ezért a kriptovalutáért, és akkor megszervezték, hogy akkor 10 000 bitcoinért, most nem is emlékszem a kolléga nevére, pedig illene. Na mindegy, hogy 10 000 bitcoinért vásároltak egy pizzát, ez nem úgy ment egyébként, nem úgy kell elképzelni, hogy a adott pizzázó elfogadta, hanem igazából átküldtek 10 000 bitcoint egyik ismerősüknek, aki hajlandó volt ezt elfogadni, és ezért cserébe kifizetni egy pizzát és megrendelni. Na mindegy, de ebből tök jó sajtóhírt lehetett csinálni, és így került be egy picit a köztudatba a bitcoin, és így indult el az ismertsége a szűk körön kívül.
Na jó, de akkor a bitcoin az volt, amit ők összebányáztak?
Így igaz. A bitcoin az úgy keletkezik, hogy ugye minden 10 percben egy új blokk íródik be a blokkláncra, innen a név, blokkok jönnek egymás után, ezekben a blokkokban vannak az adott időszakban végbe ment tranzakciók, és aki ezt a blokkot beírja a láncba, az kap egy adott értékű, egy adott mennyiségű bitcoint azért, hogy ezt a munkát elvégezte, és így kerül forgalomba a bitcoin, ezt csinálják a bányászok.
Bányászatról beszélünk picit? Aztán arról, hogy mi van a piacon most, jó? Ez is érdekes, hogy mi történik, mert a 14 év után nagyjából beépült a köztudatba a kriptovaluta, meg a bitcoin, meg a mit tudom én, lánckereskedés, vagy mi ez, milyen kereskedés?
Lánckereskedés? Mire gondolsz?
Hát most ne nézz rám így.
Jó. Igen, szóval a bitcoinnal beindult egy új iparág igazából. Ugye a bitcoin bányászok működtetik ezt a rendszert azok számára, akik szeretnének használni egy ilyen rendszert. Ezért ők ugye jutalmat kapnak blokkok formájában. Ez úgy néz ki, hogy ugye a bitcoint azért is mondják digitális aranynak, mert meg van szabva, hogy a lifetime, tehát amíg a bitcoin van, addig 21 millió bitcoin kerülhet összesen forgalomba, és ez úgy kerül forgalomba, hogy egyre csökken. Most például 6,25 bitcoin kap egy bányász, aki egy új blokkot kibányász, ezt ki lehet számolni, hogy mennyi pénz, ez kb. 120 000 dollár mostani árfolyamon. 10%, úgyhogy ez az ára a hálózat üzemeltetésének.
De mennyi áram kell ez?
Hát ez nyilván most konkrét számot nem tudok mondani, de országok fogyasztásával összevethető, és nem kis országok fogyasztásával összevethető.
Mi? Az a 10 perc?
Nem az a 10 perc, hanem az a folyamatos energiafelhasználás, amit a bányászok arra költenek el, hogy egymással versenyezzek, hogy kitalálja meg a következő blokkot. És nyilvánvalóan azért éri meg nekik bányászni, mert ennél a 120 000 dollárnál valamennyivel kevesebb befektetett összeggel lehet kihozni egy új blokkot a blokkláncon. Visszatérve, tehát ez az egészre egy iparág épült.
Te szoktál bányászni?
Szoktam, volt. Mostanában már nem éri meg, én csak videókártyákkal.
Miért? Drága az áram.
Erre egy egész iparág épült, tudod. A bitcoin volt az első kriptovaluta, és ott még erre nem gondoltak, hogy céleszközök kifejlesztéséhez, hogy addig fog nőni a dolog, hogy meg fog érni célhardvereket gyártani, tehát célszámítógépeket a bányászatra. Kifejlődött egy teljes iparág, ami arról szól, hogy minél gyorsabb bitcoin bányászgépeket fejlesztenek. Az a baj ezekkel, hogy nagyon drágák, nagyon sok áramot fogyasztanak, és igazából, mivel ez egy globális piac, bárki becsatlakozhat, csak ott éri meg csinálni, ahol olcsó az áram, és ez nem Magyarország. Wow, ilyen okay. Pillanatban. Illetve egyébként visszatérve arra, amit én csináltam, ugye videokártyákkal biztos, hogy hallottad róla, is lehet kriptovalutát adományozni, ezért voltak például fél, tavaly...
Úgy nézek ki, mint aki hallott róla?
Akkor most már hallottál? Tavaly előtt ugye a kriptocsúcson eszméletlen videokártyára voltak, nem véletlenül, és nem véletlenül szidják a játékosok nagyban a bányászokat, mivel ezeket a kártyákat arra lehetett használni, meg lehet használni, hogy Ethereumot, illetve más kriptovalutákat bányászol az ember olyan láncokon, amikre nincsen célgép, mint a Bitcoinra, úgyhogy én ilyennel játszoloztam, de ez sem éri meg igazából ma már a mai magyar áramárak mellett pedig főleg nem.
Picit lefordítom magamnak, ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen valós videójáték, mint elfoglaltság, és tehát gyakorlatilag ilyen, ehhez kell egy kicsit kockának lenni.
Kockának, nem kockának, de mindenképpen függőséget tud okozni, hogy az ember tutuljgassa a kis bányagépeit.
És írod a kódot? Ilyen nem, kódokat kell hozzáírni?
Nem,
hogy...
nem, ez sokkal egyszerűbb. Letölti az ember az internetről a programot, elindítja, becsatlakozik egy bányászpoolba, ami azt jelenti, hogy többen összeálltok, hogy együtt dolgozatok valamint, azért, mert blokkot talál nehéz, és akkor szétosztjátok a jutalmat. Mindegy, ebben most nem menjünk bele tényleg ebben a rövid időben, mert erről egy napot lehet beszélni, szoktunk is oktatást tartani a Corvinuson is, hát ez egy több órás dolog, ezt így végig magyarázni érthetően. De ez a lényeg, többen összeállnak, hogy bányásszanak és megosztják a jutalmakat, ezt szokták csinálni a kis emberek, akik videokártyákkal, egy-kettővel, tízzel játszadoznak. Tehát ebben a méretben nem lehet labdába rúgni hálózati szinten.
Aha. Jó, akkor beszélünk a mostani piacról, aztán majd nyilván így ugrálunk, mert nekem egy csomó ilyen alapkérdésem van még, csak hogy most ugorjunk vissza 2023-ba, ahol már nagyjából ismerik ezt a, vagy sokan ismerik magát a kriptót, a kriptovalutát, meg a bitcoint, és hogy ma, mi az, ami ma szexinek számít ezen a piacon? Mi a szexi kriptotermék?
Beszéljünk körülbelül a piacról egy picikét, jó? Hogyha már emlékezted a piacot, ugye ez számunkra is releváns, mert mi is a Délosznál egyébként egy Mozaik Alfát platformot fejlesztjük, ami egy ilyen decentralizált kereskedési platform, úgyhogy mi követjük a piacokat, meg a világ mozgását. Az elmúlt egy-két hétben, aki követte a piacot, azt vette észre, hogy hirtelen megugrottak 20-30%-kal az elmúlt napokban az árfolyamok, Bitcoin, Ethereum, minden kriptovaluta, és ilyenkor mindenkivel elindul a gondolkodás, hogy vajon mi mozgatja a piacokat, és szerintem ez a hallgatókat is nagyon foglalkoztatja. Találgatni mindig lehet, de ugye sosem tudni igazából, hogy mi van mögötte.
Tehát, hogy offline dolgok mozgatják a piacokat?
Nem offline tudom. Dolgok is, abszolút. Például most meg saját személyes véleményem szerint ugye meg nem csak a saját személyes véleményem szerint, hanem nyilvánvalóan ugye a rágazdasági folyamatok azok kihatnak arra.
Hogy mondok egy példát.
Igen?
Közéleti kérdések. Például most megjelent a Harry Hercegnek a könyve. Ugye az angol királyi családot egy bizonyos pozícióba emelte. Igen. Mondjuk így, vagy sűjesztette.
Így igaz.
Ezt nem tudjuk, mert nem olvastam még a könyvet. Ez változtat bármit a kriptopiacon? Ez tudja befolyásolni?
Ez konkrétan valószínűleg nem, bár a pillangó hatások mindenbe fölelhető lehet, de ami viszont tudja változtatni, azok sokkal földhez ragadtabb dolgok, mint például ugye az amerikai Fednek a kamatemelési ciklusa, és annak várható, a szigorítás várható fékezése.
Tehát kell, hogy gazdasági, pénzügyi befolyásoló tényező legyen.
Alapvetően igen, mert ugye a fölös likviditás jó része az, ami ugye az eszközárakat pumpálni szokta. Úgyhogy nyilvánvalóan az, hogy a Fed szigorítása úgy néz ki, hogy a végéhez közeledik, legalábbis csökkennek a kamatemelések, növelik a likviditást, tehát ez például ad egy olyan impulzust, ami az emelkedés felé nyomja a piacokat, és hasonlóan a nagy inflációs hatás is, hiszen valamennyire egy ilyen infláció szembeni védett dolognak képzelik az emberek például a bitcoin. De egyébként ez nem igaz mindegyik kriptóra. Szeretném felhívni a figyelmet, van olyan kriptó, amiben van építve, hogy nem tudom, évente 10-20%-kal nő a kínálat for life. Tehát, hogy egyébként ez nem általános minden kriptovalutára. Meg kell nézni, hogy mivel van dolga az embernek. És egyébként egy másik nagyon erős motivum mostani piaci folyamatok mögött szerintem, hogy elég régóta tart egy lejtmenet a piacon, és egy botrányokkal tűzdelt lejtmenet. mostanában ugye az elmúlt hetek, hónapok kapcsán több olyan esemény is történt, ami alapjaiban rázta meg a kriptopiacot. Ilyen volt például az FTX centralizált tőzsdének a csődje, ahol ugye sok $100 millió került beragadásra, per, hát reméljük, hogy nem elvesztésre, de valószínűleg elvesztésre is. Ráadásul ennek voltak tovább gyűrűző hatásai, volt olyan magyar kriptoprojekt is, amit ez egyébként így részben magával rántott, de a világban rengeteg helyben indult a pánik, és elindult egy hatalmas tőkekivonás.
De ez egy sokkal veszélyeztetettebb terep, mint a készpénzforgalom, nem? Mint a bankrendszer.
Bizonyos szempontokból nem. Ugye amit látni kell, hogy elindult egy tőkevi kivonás, és mit mondok a centralizált szolgáltatókba? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy például, amin a Binance, például, amin az FTX volt, vagy mondjuk például, amilyen mondjuk az OTP bank lenne, egy normál pénzügyi rendszer esetében. Tehát olyan, mint hogyha elkezdték volna a betétesek kimenni a pénzt az OTP-ből, mert a, nem tudom, a valamelyik másik bank valahol csődbe ment. Ez a folyamat indult el a kriptovilágban. Nem olyan rég, és dőltek a dominók, de a Binance a legnagyobb szereplő. Már nagyon sokféle módon megpróbálták megrecsenteni, volt egy csomó hír, de nem sikerült, a Binance áll, és szerintem elkezdte elhinni a piac, hogy igen, a Binance-el nincsen probléma, és az én személyes véleményem, hogy ha Binance nem sikerül bedönteni, akkor a piac helyre fog állni.
Oké, tehát akkor ez most ez a jelenlegi piaci helyzet, igen. Igaz? Ez az, ami most így és nagyjából ez befolyásolja.
Tehát ilyen hatások hatnak a piaci folyamatokra. Nyilván, hogy mi van pontosan mögötte, nem tudjuk, nem is fogjuk tudni, ez is lehet, hogy egy érdekcsoport mozgatja a piacot. Mindenre van elmélet.
Fejtgejt, vagy ilyen összeesküvés elméletek vannak?
Ó, rengeteg.
De... Picit beszélünk róla az utolsó részben?
Jó, beszélhetünk róla. De,
jó.
De igazából a szokásos, de beszélünk
róla. Jó. Molnár Péter, a Délepsz és a Mozaik Alfa társtulajdonos a vendégem. Itt folytatjuk még vele. Beszélgetünk a kriptóról, mi másról hétfő este. Már is jövünk vissza.